Krisztusban, szeretett testvéreim! Zsenialitásában páratlan édes anyanyelvünk, a magyar nyelv, több fogalmat is használ az állatok együttlétének a kifejezésére. Ráadásul ezek a fogalmak egyik másika az emberi megnyilvánulásokra is alkalmazható, olyan képanyaggal szolgál, ami elsegít bennünket valami fajta mélyebb megértésre. Nyilvánvaló, hogy nem nyelvművelő órán vagyunk, hanem éppen igehirdetésnek kellene elhangzania, de úgy gondolom, nem árt egy kicsikét belemenni ezekbe a nyelvi képekbe, hogy majd még mélyebben megértsük a mai evangéliumnak az üzenetét. Hallottunk a hordáról. A farkasok járnak általában hordában. De mindenfajta olyan csapatot, amely garázdálkodik, amely kárt tesz, amely a tagjait is valami fajta gonoszra, rosszra ösztönzi, azt hordának szoktuk nevezni. Horda lehet például a vesztes futballcsapatnak a szurkoló tábora, aki tör, zúz, vagy éppen nyomdafestéket nem bíró szavakat üvölt a pályán, vagy akár az utcán. De valamikor az őskorban a vadságnak az alsó fokát jelentette az emberi kultúrában is. A másik ilyen kifejezés, ami az állatok együttlétét hivatott megjelölni, az a konda. A sertések együtt őrzött csoportját szoktuk kondának nevezni. Egy falu vagy egy falurész csapta ki a múltban legelni disznait, sertéseit, és ezeket a kondás vigyázta. De szokták használni a csapatba verődött vaddisznókra is a konda kifejezést. A harmadik a csorda. Azt az állatállományt nevezzük csordának, amely többnyire tehenekből áll, amit reggel kicsapnak, aztán este hazaengednek. Csak napközben van kint a legelőn. Ennek a szónak, a fogalomnak van egy másik párja, a gulya, ami szintén tehenekből áll, de az egész nyáron kint van a legelőn, nem úgy, mint a csorda, amely este hazamegy, reggel meg újra kimegy. De a csordának már van pejoratív értelme is. Általában olyan csoportokat szoktunk csordának nevezni, amely fegyelmezetlen, erkölcsi felelősség nélkül viselkedik. És ezeknek kell a karikás ostor, amiként a csordapásztornak is karikás ostor van a kezében, hogy a csordát valamilyen formában együtt tartsa. Az ötödik fogalom az a ménes, ezt a lovak legelőn őrző csoportjára szokták alkalmazni. Igába nem fogott lovakra szoktuk ezt mondani, hogy kint vannak a ménesben. De a lótenyészetet is ménesnek szokták nevezni. A hatodik a raj. Többnyire repülő állatokra mondják, használják ezt a kifejezést, így a méhekre, beszélünk a szúnyogokra járul, sáskákra járul, madarakra járul. Átvitt védelemben szoktunk beszélni a gondolatok, az érzelmeknek a rajáról, de katonai szóhasználatban a legkisebb katonai egységet jelenti, 8-10 emberből álló csoport, ha pedig repülőgépekre gondolnak, akkor két-három gépből álló, ezt nevezik rajnak. És elérkeztünk az utolsóhoz, a hetedikhez, a nyájhoz. Ez is többnyire együtt tartott, növényevő kis állatokat szoktuk így nevezni, juhokat, kecskéket. De átvitt értelemben szoktuk mondani az alárendelt csoportokat, olyan csoportokat, amelyek vezetésre, gondozásra szorulnak, akik aztán vezetőjükhöz hűségesen ragaszkodnak. Mert mennyire fontos a vezetőhöz való ragaszkodás, azt főleg keleten, ahol a jó nyájak egyazon forrásra járnak és összevegyülnek, ott szokott beigazolódni, amikor a pásztor elkiáltja magát, vagy fügyszóval jelt ad, akkor a juhok bármennyire is összevegyültek a forrásnál, az itató vájúnál, szétválnak, és mindenki megismeri az ő pásztorának a hangját, és megy, azt követi. És nyilvánvaló, hogy ennek van akkor vallásos értelme is, keresztény közösség, összetartó, egymásra figyelő hívekre szokták mondani azt, hogy nyáj. Ennyi gyengédkedés után úgy gondolom, kedves testvéreim, nem csodálkozunk azon, hogy Jézus a mai evangéliumban jó pásztornak nevezi önmagát. Olyan pásztornak, aki életét adja a juhokért, aki ismeri övéit, és akit övéi is ismernek. Olyan pásztornak mondja magát, akinek a hangjára figyel a nyáj, akinek a hangját meghallja, megszívleli a nyáj. És ahogy hallottuk az evangélium utolsó gondolataiban, olyan pásztorra, aki szeretetből önként adja övéiért életét. És úgy gondolom, ünneplő testvéreim, hogy ezekben a gondolatokban hátborzongatóan mély üzenet van. És ha innen tekintünk vissza, akkor már érthető, hogy Jézus miért nem nevezi az őt követőket hordának, kondának, csordának, ménesnek, gulyának vagy rajnak. Miért használta ezt a képet, a nyáj fogalmát övéi meghatározására, amikor tanított. Igen, mert a nyáj, a jó nyáj a legkiszolgáltatottabb állomány. A jó nyáj az folyamatosan veszélyben van. Ha megfigyeltük, és mélyen belegondoltunk, a többi felsorolásnak az állománya valamilyen formában mindenik képes megvédeni önmagát. Csorda is megvédi, a gulya is megvédi önmagát, a raj is megvédi önmagát, a horda még inkább megvédi önmagát. De a nyáj az nem tudja megvédeni önmagát, sőt rengeteg odafigyelést igénylő közösség. És ha odafigyelést igénylő közönség vagy közösség, akkor csak szeretve lehet gondozni. És a pásztornak a gondoskodó szeretetét a nyájnak a tagjai meg is értik. Talán erre akart utalni az Ószövetségi Szentírás egyik gyöngyszeme, a híres 23. Zsoltár, amelyet idézni is szeretnék. Az Úr az én pásztorom, nem szenvedek hiányt, zöldelő réteken legeltet, a nyugalom vizéhez terel és felüdíti lelkemet, az igaz úton vezérel nevéhez híven. Ha sötét völgyben járok, is nem félek a bajtól, hisz te velem vagy. Botod, pásztor botod biztonságot ad. Számomra asztalt terítettél, ellenségeimnek szeme láttára. Fejemet megkented olajjal, s a poharam színültig töltötted. Kegyelmed és jóságot vezet, életem minden napján, és az úrházában lakhatom örök időkön át. Ez volt a 23. Zsoltár, kifejezve azt, hogy már az Ószövetségnek az embere ráérzett arra, hogy a mindenható Isten úgy törődik vele, mint nyájában a pásztor, és jobb képet nem talált, mint éppen a nyáj és a pásztornak a kapcsolatát. És drága jó hívek, valamilyen formában nekünk is meg kellene ezt éreznünk, vagy rá kellene éreznünk, rá kellene sejtenünk arra, hogy valóban olyan kapcsolatot kell kiépítenünk a mi jó pásztorunkkal, a mi üdvözítő Jézusunkkal, a mi Istenünkkel, amilyen meghitt, bensőséges, mély kapcsolat tud kialakulni a pásztor és a nyája között. És ez csak akkor vesz bennünket birtokba, ez az érzés akkor támad fel a lelkünkben, vagy kell életre, ha tanulmányozzuk hitünk szent könyvét, ha olvassuk a Bibliát, ha annak gyönyörű példázatait megpróbáljuk önmagunkra alkalmazni, amint azt meg is kell tenni. Bizonyára hallották a nevét Karl Barthnak, a híres teológusnak. Róla olvastam, hogy egy alkalommal, miután több napon át előadásokat tartott a Chicagói Egyetemen, hát a végén az újságírók is megrohamozták, kérdéseket tettek föl ennek a teológusnak, és az egyik kérdés így hangzott, hogy ön a nagy teológus, aki ilyen sok évtizede tanulmányozza a Bibliát, a Szentírást, mire jutott a Szentírás tanulmányozása közben? És Karl Barth, a teológus, egy gyermekdalocskának az első két sorával válaszolt, és a gyermekdalocska első két sora így hangzik: engem szeret Jézusom, Bibliából jól tudom. Ilyen egyszerű kis válasz. Nem is gondolná az ember, hogy egy nagy teológus, aki egész életét a Biblia tanulmányozására szentelte, ilyen egyszerűen tudja elmondani a lényeget. És valójában hitünknek az elmélyítése, hitünknek a tanulmányozása túl mindenfajta bibliai képen ide kell, hogy elvezessen bennünket, mert ha elérkeztünk idáig, hogy ilyen egyszerűen meg tudjuk mondani, ki tudjuk fejezni ezt a mély kapcsolatot, attól a perctől kezdve elillan mindenfajta félművelt érzékenység vagy beteges nagyképűség, hogy mit akarnak, mit neveznek bennünket juhoknak, meg nyájnak, meg tudom is én minek, hát mi modern emberek vagyunk. Akármilyen modern emberek vagyunk, a lényeget mindig csak ilyen egyszerű, tartalommal teli szavakkal tudjuk kifejezni, ahogy azt Karl Barth is megfogalmazta. Engem szeret Jézusom, Bibliából jól tudom. Csak a kép által, ezt a képet elmélyítem, tudom megérteni azt, hogy valójában a példázat rólam szól. Rólam, senki másról. Mert én vagyok az a bárány, aki annyiszor eltévedtem már, és akit annyiszor hazahozott Jézus az ő vállán. Itt fogom megérteni, hogy nem a szomszédom, hanem én vagyok az a tékozló fiú, akit az atya szívszorongva várt haza és vár haza. Hogy én vagyok az a szolga, akinek annyiszor elengedték már a tartozását, aki valójában koldulja az isteni szeretetet. Egy lelki író, Philip Jensey meséli, hogy egy alkalommal levelet kapott egy barátjától. És az a barátja, aki addig a leveleiben olyan terjengős volt, sok mindent leírt önmagáról, mindig beszámolt korábbi élményeiről, ebben a levélben csak ennyit írt, kedves Philip barátom, az vagyok, akit Isten szeret. És a telefonszám. Hát roppant érdekelte Philip Jensenyt, hogy mitől lett ilyen szűkszavú és ilyen tömör az ő barátja, és fölhívta telefonon, és akkor a barátja elmagyarázta, hogy most érkezik egy lelki gyakorlatról, ő konferenciának nevezte, tehát egy dologról van szó, ahol több napon át Szent János evangélistáról tartottak előadásokat. És azt mondja a barátjának, Philip Jensenynek, hogy ott hallotta ezt az ötletes megközelítést, hogyha megkérdezték volna Szent János apostolt és evangélistát, hogy miként határozza meg önmagát, akkor nem azt mondta volna, hogy én vagyok az evangélista, én vagyok az apostol, én vagyok a pátmoszi látnok, holott az is volt, hanem ő azt a nevét használta volna, ami az evangéliumokban őt meghatározza, és amely valószínű, hogy Jézus ajkán született meg első alkalommal, mert önmagát ő mindig így határozza meg az evangéliumban. Az a tanítvány, akit Jézus szeret. Tehát én az vagyok, akit Jézus szeret. Drága jó testvérek, tegyük fel önmagunknak a kérdést, mi lenne, ha én is így határoznám meg magamat? Amikor megkérdeznék, hogy ki vagyok, akkor azt mondanám, hogy az vagyok, akit Jézus szeret. És ezt mondhatjuk, minden túlzás nélkül mondhatjuk, mert hallottuk az evangéliumban, életét adta értem, önként adta életét értem, törődik velem, megszólít engem, vezet engem, megváltott engem. Tehát az vagyok, akit Jézus szeret. És még egy példa ezzel kapcsolatban, Brennan Manning számol be egy ír papról, aki látogatja a faluját, és ott a falu szélén lát egy paraszt embert, aki kapával a vállán jön haza a munkából, és a falu végi keresztnél letérdefelt a kereszt tövébe imádkozni. Hát nagyon tetszett a lelkipásztornak, hogy ilyen hívei vannak, akik a falu széli keresztnél is letérdelve imádkoznak. Megvárta, hogy elvégezze az ember az imáját, és akkor megdicsérte. Következőket mondta neki, bizonyára nagyon közel vagy az Istenhez, fiam. És erre az ír paraszt ezt válaszolta, igen, az Isten nagyon kedvel engem. Ez is valahol ugyanaz, ugyanannak az igazságnak a megközelítése, az Isten nagyon kedvel engem. Igen, kedves testvérek, nem a fogalmak negatív üzenetén kell megakadnunk soha, és azon filozófálgatnunk. Ez különben a ma emberének a bűne, hogy szőrszál hasogatva mindenen fönnakadunk, és a lényeg mellett, az üzenet mellett pedig karba tett kézzel elsétálunk. Jézusnak az üzenetét, szándékát kell kihallanunk a fogalmak mögül, és természetesen utána aszerint is élnünk. És lám, összevetve az egészet, milyen pozitív üzenetet hordoz az a tény, hogy Jézus nyájához tartozunk, hogy ő jó pásztornak nevezi magát. Mert éppen ebből a fogalomból, ebből a gazdag fogalomból mondhatjuk el azt, amit Kárpát mondott, engem szeret Jézusom, Bibliából jól tudom. Én vagyok az, akit szeret, ahogy mondta Philip Jensenynek a barátja, hogy az írpapnak a híve, az egyszerű parasztember, és igen, Isten nagyon kedvel engem. Ez három olyan gondolat, kedves testvérek, amit írjunk mélyen a szívünkbe, mert ezek alapvető igazságai, fundamentumai az életünknek. Mindenhez csupán csak annyit kellene még hozzátennünk, hogy mindezeknek fejébe, még egyszer megismétlem, miknek a fejébe, engem szeret Jézusom, Bibliából jól tudom, az vagyok, akit Jézus szeret, illetve igen, az Isten nagyon kedvel engemet, ezeknek a fejébe jó lenne, ha ma eldöntenők azt, hogy az elkövetkezendő napokban, életem hátralévő részében én hallgatni is fogok az ő szavára. Amen.